Balatonakaratján tartották meg a 25. országos családkongresszust 2018. novemberében. Az augusztusban Dublinban megrendezett családok 9. világtalálkozójáról Szelestei Barbara és Szelestei Gábor számoltak be. Előadásukban a hit, a család és a technológia kapcsolatáról beszéltek.
Szeretettel köszöntjük a kongresszuson résztvevőket. Szelestei Gábor és Barbara vagyunk Cserszegtomajról. Mi a Schönstadt családmozgalom képviselőiként kaptunk lehetőséget, hogy a dublini testvérek csapatával részt vehessünk a világtalálkozón augusztus végén. Ahogy az Balázsék előadásából is azt gondolom, hogy jól kiderülhetett, hogy ez a pasztorális konferencia tematikája alapvetően a Amoris Laetitiának a kibontását jelenti. Ez ugye a kettős család pasztorációnak szentelt szinódust követő Ferenc pápai apostoli buzításnak a címe, a szeretet öröme, és tulajdonképpen ezt szerette volna ez a konferencia sok-sok előadáson, tanúságtételen, katekézisen keresztül részleteiben kibontani, élettel, átitatottan értelmezni. Balázsik az előadásuk elején beszéltek a főbb tematikáról, az egyik fő témakör a technológia szerepe volt a családban. Mi eztre a témára kifejezetten érzékenyek voltunk, 4 gyermekünk van, általános iskolától egyetemig bezárólag, magunk is abban a korosztályban vagyunk, így még 50-en innen, amikor intenzívebben átéltük az elmúlt 20 évnek a technikai forradalmát, és pontosan értjük, érezzük magunkon is, és a gyermekeken keresztül is ennek a technológiai forradalomnak a kihívását, hogy ez mennyire aktuális, és mennyire beleszól a személyes életünkbe, a kapcsolatainkba, a családi életünkbe. A konferencián több előadó is beszélt erről a témáról, így szeretik 3-4 címet megemlíteni, hogy hogyan bontották ki. Például telefonjainkhoz való tapadás, családbarátabbá tehető a technológiával való együttélés? Vagy méltóság és biztonság a digitális korban, új kihívások a családban, időt találni az imádságra a digitális korban, és végül jóra fordítani a technológiát, hit, család és technológia. Ez utóbbi előadásnak a részletesebb kibontása kapcsán szeretnénk közelebb hozni a kongresszus részvevőinek ezt a témát.
Ennek az előadásnak az előadója egy dr. Mary Eiken nevű kiberpszichológus hölgy volt. Nekem már ez a fogalom is új volt, hogy kiberpszichológus. Ez a pszichológiának egy teljesen új ága, ami kifejezetten az internet hatásaival foglalkozik, az emberi magatartásra és az érzelemvilágunkra. Tehát ez egy olyan tudományterület, ami most kezd gőzerővel fejlődni, és a Mary Eiken egy ilyen pszichológus, aki nem mellesleg egyetemi oktató is, és az Europol Európai Kiberbűnözés Elleni Központjának tudományos tanácsadója, az Interpol Gyermekbűnözés Elleni Csoportjának tagja, nem mellesleg több könyv szerzője, és ő maga, ahogy bevallotta, kifejezetten technológia párti. Tehát egy nagyon kompetens előadó mondott nekünk értékes gondolatokat, és hát érdekes volt hallgatni az ő előadását. Nagyjából 4 nagy témakörre osztotta logikusan az előadását. Az első körben beszélt arról, hogy hogyan változik az ember viselkedése az internet használat közben. Aztán szépen kibontotta a különböző életkorú gyermekek fejlődésére gyakorolt hatását a technológiának. Aztán vázolta a problémákat, amelyekkel a fiatalok és a családok szembesülnek, amikor a technológiai újításokkal találkoznak, illetve felvázolt néhány megoldást, és hogy hogyan tudunk a jó felé elmozdulni. Ugye azt már az elején hangsúlyozta, hogy a technológia jó is, meg rossz is, és igazából ez egy fontos feladat, hogy egyensúlyozzunk, ne csak a rossz oldalát lássuk, de ne is gondoljuk azt, hogy a technológia mindenre megoldás. Tehát először arról, hogy hogyan változik az emberi viselkedés az interneten. Ugye van egy ilyen dolog, hogy névtelenség, ami kvázi egy ilyen szuper emberi erőt ad, mert el tudok rejtőzni az interneten, nem muszáj felfednem, hogy valójában ki is vagyok. És hát ez egyszerre jelent hatalmat, mert ugye sok mindent megtehetek, de ugyanakkor egy felelősséget is ad, hogy azért mindent mégse. Akkor van az online gátlásvesztés jelensége, ami kicsit kapcsolódik a névtelenséghez is, tehát hogy maga ez a névtelenség teszi lehetővé azt, hogy bizonyos emberek olyan dolgokat csináljanak, vagy úgy viselkedjenek, ahogy a valós életben nem tennék. Pont emiatt, mert hogy igazából nem tudja róluk senki, hogy ők. Aztán lehet manipulálni a bemutatkozásunkat, a személyes profilunkat úgy beállítani, amilyenek igazából nem vagyunk a reális világban. Itt úgy tudjuk beállítani magunkat, hogy kvázi úgy jelenünk meg, ahogy elképzelni szeretnénk magunkat, de pontosan tudjuk, hogy igazából nem ez a valóság. És aztán az internet felerősíthet bizonyos viselkedésformákat, ezt már az István is mondta, hogy Facebookon nem érdemes vitatkozni, tehát ott sokszor szembesülünk a trágás stílustól, a nagyon komoly megbántásoktól elkezdve mindennel, tehát hogy az agresszivitást és a másik lelkébe való gázolást például nagyon felerősíti. Ugyanakkor tapasztalhatunk olyat is, hogy a jótékonysági szellemet erősítik, hogyha adománygyűjtésről van szó, vagy a Facebookon megjelenik, hogy valakinek komoly segítségre van szüksége ahhoz, hogy egy életmentő műtétet elvégeztethessen, akkor ilyenkor is lehet látni, hogy ahogy körbe megy a híradás, akkor egyre többen csatlakoznak rá is, és kapcsolódnak bele a jó tevékenységbe is. Akkor utána következett a különböző életkorú gyermekekre való hatás bemutatása. Ugye az első csoport a 0-tól 3 éves korig a kiberbabák, ugye így nevezte a mai kisbabákat, ami nagyon furcsa, de valóban hát ezeket a jelenségeket tapasztaljuk. Itt elsősorban az amerikai gyermekorvosok társaságának az ajánlásait hozta elő. Tehát ők ajánlják, hogy a kicsik evés közben és a lefekvés előtti egy órában semmiképpen ne nézzenek képernyőt. A 2-5 évesek napi max. Egy órát használják az internetet, és hogy 18 hónapos kor előtt pedig semmilyen digitális eszközt ne adjunk nekik. Hát ezt már Magyarországon is látjuk, de szerintem a világ nyugati felébe ez jobban jellemző, hogy már a babakocsiban ülő, tehát járóképtelen gyerek kezébe is vagy a tablet van, vagy valamilyen játéknak eladott mobil eszköz, amivel szórakoztatja magát, tehát hogy ez nagyon káros. Aztán hozott egy példát, hogy a szülők, meg azok, akik a gyerekeket nevelik, vagy egész nap velük vannak, hány százszor néznek rá a mobileszközeikre, ahelyett, hogy a gyerekekre néznének, illetve hány ezerszer érintik meg a mobileszközöket, ahelyett, hogy a gyerekeket simogatnák. És hogy ennek is a pszichés fejlődés szempontjából nagyon nagy jelentősége van, mert amit a mobileszközökre pazarolnak a szülők, azt igazából a gyerekre kéne fordítani. Igen, és akkor pont emiatt, hogy így bekorlátozódnak a képességeik, hogy egész nap ülnek, vagy hát nem is egész nap, de sokszor le vannak kötve a mobileszközök által, így mondjuk egy mozgáskoordinációs képesség kifejlődése komoly akadályokba ütközik. Akkor a második csoport a kiberkölykök, a 4-től 12 évesekig, akik ugye még szülőileg elég jól irányíthatók, mert aztán jönnek a tínédzserek, akik már kevésbé. Az ő esetükben az a legfontosabb dolog, hogy a szülők tudják azt, hogy nagyon sok legálisan elérhető, de nem az ő életkoruknak megfelelő információhoz jutnak hozzá az interneten keresztül. Láthatnak erőszakról szóló videókat, fényképeket, önkárosításról, vagy akár pornográf felvételeket is, de a dr. Eiken elmondta, hogy például van az a kismalacos mese, semmit eszembe a neve, melyik az? Mindegy. Tehát, hogy a Peppa Pig, igen, hogy az egy nagyon népszerű rajzfilm sorozat, és tényleg nagyon aranyos is, amit a kisgyerekek néznek, és akkor előfordul az, hogy hogy a szülő beállítja neki a YouTube-on, hogy akkor nézheti egymás után a részeket, de ahogy jön a lejátszási lista, belekeveredhet olyan része is a Peppa Pignek, ami nem az eredeti mese, ugyanaz a figura, csak mondjuk egy agresszívebb változatban. Tehát, hogy ezekre nagyon kell figyelni. Aztán felhívta a figyelmet, hogy a 1989-ben jött létre ugye az ENSZ gyerekjogi konvenciója, és hát abban nagyon sok minden benne van, de mivel az már elég régi, nincs aktualizálva, például hiányzik belőle az, hogy hiába van joga, vagy le van írva, hogy van joga a gyereknek a gyerekkorhoz, azt is bele kéne venni, hogy van joga ahhoz, hogy az interneten ilyenekkel ne szembesüljön. Azért veszélyesek ezek a dolgok, mert ugye az agyunk nem tudja ezt törölni, tehát amit egyszer a gyerek lát és átél egy ilyen rossz élményt, az szinte örökre benne marad, vagy hát a lenyomata. Tehát nem tudjuk meg nem történté tenni, és hát ez is lehet nagyon káros hatással a gyerekek fejlődésére. Például elmondta, hogy az Egyesült Királyságban a kórházi felmérések szerint a 11-12 éves gyerekeknél nagyon-nagyon sok a posztraumás stressz szindróma, ami persze nem feltétlenül ezekből adódik, de ez is hozzájárul ahhoz, hogy ez így van. Akkor ezzel kapcsolatban mindenképpen szükség van oktatásra, szabályozásra és digitális korhatárra. A harmadik csoportja a gyerekeknek a tinédzserek, ugye ő náluk már kevésbé játszik a szülői irányítás. Jó, hogyha már kisgyerekkorban el tudjuk kezdeni a gyerekek tanítását az internet használatra. Itt, amit egyértelműen mondott, és ezek is ilyen felmérés eredmények, főleg mondom az Egyesült Királyságra vonatkozik, tehát magyarországi adatokat mi a Gáborral nem néztünk utána, bizonyára vannak, de nem ismerjük őket. Tehát, hogy a szorongás és depresszió 70%-ra nőtt a tinédzserek körében az elmúlt 25 év alatt, és hát a gyerekek, amikor az éjszakát netezéssel töltik, akkor ugye keveset alszanak, fáradtak, kialvatlanok, és hát ez is vezethet egyfajta elutasításához a reális világnak, mert jobban érzik magukat az internetes világban, mint amikor a valóságban szembesül azzal, hogy hát reggel fel kell kelni, iskolába kell menni, és akkor ez így hosszú távon vezethet depresszióhoz is. Aztán megnövekedett az internetes bántalmazás is, amikor akár a gyerekek is egymást tudják piszkálni, pont az előbb említett névtelenség miatt is, vagy direkt mondjuk osztálycsoportban megalázni egy osztálytársat, aki kevésbé erős. Aztán, ahogy a Balázsék is mondták itt az utolsó előadás kapcsán, hogy a gyerekeket tanítani kell az önzetlenségre, hát itt az internet az kicsit a másik irányba erősít, hogy maguk körül forognak. 10-ből 9 lány elégedetlen a testével, ami hát szintén ilyen pszichés torzulásokhoz vezethet. És ennek kapcsán szintén Egyesült Királyságbeli felmérés, hogy a kórházak szerint gyakorlatilag kétszer annyi a fiatal tinédzser lány, aki magát fizikailag bántalmazza emiatt, hogy nem jó a testképe magáról. Aztán új dolog a sexting, ami ilyen szexuális tartalmú bántó üzenetek küldését jelenti, és a szexuális zsarolás, ami szintén káros, és hát az utolsó dolog, amit említett a dr. Aiken, hogy a személyazonosságukat a gyerekek nagyon tudják manipulálni a neten, pont amiatt, mert névtelenségben tudják ezt csinálni. Aztán utána néhány problémát vázolt fel, amellyel találkozhatunk. Azt mondta, hogy a legnagyobb probléma a hozzáférés. Tehát amikor okostelefont adunk a gyerekünknek, akkor hozzáférést biztosítunk neki a teljes internetes információhoz, de ugyanakkor fordítva is igaz, hogy az összes bűnözőt, meg rossz dolgot is rászabadítjuk a gyerekünkre, tehát elérhető lesz a gyerekünk az ő számukra is. Akkor, hogy a gyerekek többet tudnak a netről, mint a szüleik, és ez egy nagy probléma, mert akkor ugye a szülő feladata lenne megvédeni a gyerekeit a veszélyektől, de hát ha a gyerek többet tud, mint mi, akkor az nem lehetséges. Aztán pedig, hogy morális és etikai szabályozások nincsenek. A technológiai fejlődés a virtualitás irányába mozdul. Ez itt kifejezetten utal erre ezekre a virtuális szemüvegekre, amik Magyarországon még talán annyira nem elterjedtek, de a nyugati világban már igen, hogy amikor feltesszük ezt a szemüveget, akkor nem úgy vagyunk a neten, mint mondjuk én most itt a laptopon, hogy fizikailag elkülönülünk, hanem a szemüveg által a virtuális világ egy ilyen való világá válik, ami abban az esetben teljesen jó, hogyha mondjuk egy moziba akarunk így elmenni, vagy egy partira, és ott együtt lenni emberekkel, de mondjuk, hogyha egy bántalmazás történik egy ilyen eszköz használatával, tehát az az élmény éri a gyereket, akkor annak sokkal nagyobb negatív hatása van, mint akár így a online képernyőn keresztül. Aztán a mostani web nem gyerekbarát, nincs úgynevezett kisvíz, tehát nincsen tanuló szoba, nem tudjuk a gyerekeket úgy bevezetni, hogy ne rögtön szembesüljenek mindennel, és hát ez nagyon fontosnak tartja, hogy vannak ugyanilyen szülői felügyeletet biztosító szoftverek, de ezeket általában elég könnyű kijátszani. Tehát ezek voltak a problémák, és aztán néhány megoldást fölvázolt. Egy Ferenc pápa idézetet hozott arról, hogy nem az a célunk, hogy a gyerekeket teljesen eltiltsuk a mobileszközöktől, meg hogy azokon játszanak, hanem az a feladatunk, hogy segítsük a kritikai érzéküknek a kifejlődését, tehát hogy tudjanak különbséget tenni jó és rossz között, illetve hogy ne gondolják azt, hogy az a digitális sebesség, amelyel minden azonnal elérhető, az átültethető az emberi kapcsolatokra, vagy a valódi világra. Ez védelmet jelenthet a hamis információk okozta veszélyekre is. Aztán másik megoldás az intranet, amit katonai körökben alkalmaznak elsősorban, de vannak olyan nagyobb cégek is, akiknek saját intranetes hálózata van. Ez azt jelenti, hogy ez egy korlátozott körű elérést biztosít, teljesen lehet tudni, hogy ki az, aki rá tud csatlakozni, és az információ áramlás is teljesen kontrollált. Azért nem elterjedt ez a módja az internetezésnek, mert nem kapcsolódik hozzá profit. Aztán mit tehet a szülő? Teszi fel a kérdést a Mary Icahn. Hát először is van ilyen, hogy digitális méregtelenítés. Például tarthatunk olyan vasárnapot, amikor se tévé, se tablet, se laptop, se mobiltelefon nincs. Lehet olyan családi szokást bevezetni, hogy asztalnál, ha ülünk, akkor nem használunk ilyen mobileszközöket. Az iskolában lehet olyan házi rendet kialakítani, ami ebben segíti a gyerekeket, hogy napközben ne ezzel töltsék az idejüket. Aztán fontos, hogy a szülő vegye észre a gyerekén a technológia hatását, tehát amit a második témakörbe tárgyalt a dr. Mary Icahn, hogy lehessen ezeket kezelni, akár szakemberhez menni velük. Csak ez fontos, hogy a szülők felismerjék ezeket a jeleket. Aztán időt, jelenlétet adni a gyerekeknek, tehát hogy a valódi világban legyünk együtt, ne a virtuálisban. Ez az apáknál is, hogy mindig elérhetők legyenek, ez a témakör gyakorlatilag. Aztán ne engedjük, hogy a technológia felváltsa a valódi találkozásokat, ez is a jelenlét témaköréhez tartozik, és hogy legyünk tudatosak, hogy ami új, az nem feltétlenül jó is. Tehát a technológia nem mindig a haladással egyenlő is résen kell lennünk. Mit tehet az egyház? Etikai és erkölcsi tekintélyként kellene jelen lennie az interneten. Ugye az egyház rengeteg gyermekvédelmi protokollt alakított ki, és segített országokba, hogy normaként alkalmazzák a valódi világra. Ezeket lehetne átültetni az internetes világba is. És az egyház tudja megmutatni azt, hogy egymás segítésére használjuk az internetet. Illetve nagyon fontosnak tartott a professzornő, hogy talán az egyháztól szép lenne, hogyha nem utólag reagálna ezekre a problémákra, hanem megpróbálna proaktív lenni, tehát elé menni a dolgoknak, és akkor úgy segíteni a folyamatokat jó irányba menni. Mit tehetnek az államok, a hatóságok? Hát a kibertér megtisztítás, ugye erről is beszélt, most már nem húzom az időt, de elmondta, hogy milyen bűncselekmények zajlanak az interneten keresztül. Ezen dolgoznak is a hatóságok, de nagyon nem könnyű dolog, mert igen, raffináltak ezek az emberek, de hát ez egy fontos cél, hogy a bűnözés eltűnjön az internetről, és hát a szabályozásokat be kéne vezetni konkrétan gyermekvédelmi és többet elvárni azoktól, akiknek anyagi haszna származik az internet hatásokból.
Tehát ahogy említettük, ez a problémakör masszívan érinti szerintem saját magunkat, kikit magát személyre lebontva. Mi itt az előadás kapcsán inkább a gyermek nevelése kapcsolatos szemléletben beszéltünk. Az Amoris Laetitiában a 7. fejezet szól a gyermekek nevelésének megerősítéséről. Mindezek a gondolatok, hogy mit tehetünk ebben a témakörbe, az elméleti hátterét igazából ott olvashatjuk. Ott van ez kicsit ilyen pszichológiai és teológiai értelemben jobban kibontva. Ezt a részt nyitogatta talán leginkább Baron Püspök is. Szeretnék csak két apró megközelítés fogalmat idehozni az idő rövidsége miatt. A felelős szabadság támogatása, mint egyik jól járható út, a másik pedig a türelmes realizmusnak a megközelítés módja. És ezzel a problémakörről azt gondolom, hogy nem csak gondolkodni kell, nem csak házaspári szinten érdemes erről beszélgetni, hanem a családon belül is érdemes beszélgetni, gyerekeinkkel beszélgetni, esetleg jó szokásokat tudatosan kialakítani, apró szabályokat, életszerű szabályokat bevezetni, hogy a mindennapjainkat megkönnyítse. Nagyon szépen köszönjük.
Balatonakaratján tartották meg a 25. országos családkongresszust 2018. novemberében. Az augusztusban Dublinban megrendezett családok 9. világtalálkozójáról Szelestei Barbara és Szelestei Gábor számoltak be. Előadásukban a hit, a család és a technológia kapcsolatáról beszéltek.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.